Kedves gyülekezet, a Zsoltárok könyvéből olvasok egy verset a mai délelőttön a Isten tiszteletünk alapigéjeként, a Zsoltárok könyvéből, a 100. Zsoltárnak a 2. versét hallgassuk meg fönnállva. Tehát a Zsoltárok könyvéből, a 100. Zsoltárból a 2. vers így hangzik. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vígassággal. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Ma a virág vasárnapja van, amiről mindig megemlékezünk évről évre, arról a csodáról, amely történt a húsvét előtti időszakban, amikor is az Úr Jézus Szamárháton a tanítványok gyűrűjében, az ő hozsannázásuk között bevonult Jeruzsálemben, és ami kicsit felforgatta az akkori Jeruzsálemet. Egy nagyon fontos története ez a Szentírásnak, és tulajdonképpen a üttervben is, az üttörténetben is egy nagyon fontos történet, hisz ha megnéztük a történetet, magát, az eseményt, ahogy ezt az előbb fel is olvastam az evangéliumból, nagyon szépen elénk tárja az ige azt, hogy azért történt ez, mert a proféciának be kellett teljesednie. Tehát, hogy az Úr Jézus Szamárháton alázatos királyként vonul be Jeruzsálembe, nem úgy, ahogy gondolták, és ahogy aztán később az emmausi tanítványok is talán egy kicsit szomorúan mondták ki, hogy de pedig mi nem így gondoltuk. Mi azt hittük, hogy ő hozza el számunkra a győzelmet, ő fogja majd valójában a zsarnokságot a népe válláról levenni, a bilincseket, amit a római birodalom adott, azt majd letördi. Tehát ők egészen másképpen gondolkodtak, és nem véletlen, hogy szerették volna őt egyébként is sokan királlyá koronázni, de ő mindig mondhatjuk azt, hogy kifordult ezek közül, az emberek közül, nem ez volt az ő célja, tehát be kellett teljesedni annak is, ami virágvasárnapon történt. De testvérek, én ma nem arról szeretnék beszélni, hogy mi is történt akkor ott. Nem az a fontos, hogy a tanítványok hogyan örvendeztek, és hogyan hozsannáztak, és mondták ki, hogy áldott, aki ő az Úrnak nevében, Dávid fiának, hanem engem ma egy másik ige érintett meg az útmutató igéi közül, amit említettem is már az imaórán a testvéreknek, akik részt vettek az imaórán, és ez pedig egy másik Zsoltár vers, a 106. Zsoltárnak szintén a 2. verse, úgy mint a 100. Zsoltárnak a most felolvasott 2. verse, csak 6 Zsoltára rodébb olvasható ez, amikor is a Zsoltárírő arról beszél, azt a kérdést veszi föl, hogy ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és ki jelenthetné ki minden ő dicsőségét. És ez foglalkoztatott engem, hogy kicsoda. Vagyis nem is inkább, hogy kicsoda, hanem inkább az, hogy milyen módon lehetséges ez. Mert, ahogy elmondtam az imaórán is, hogy hát ki képes elmondani mindazt a dicsőséget, mindazt a hatalmat, mindazt a tettet, amit az Úr cselekedett. A Szentírás arról beszél, hogy Jézus annyi dolgot cselekedett, hogy nem férne el ebbe a könyvben, ha mindent elmondanánk. Hát lehetetlen lett volna mindent feljegyezni, és tulajdonképpen csak bizonyos részek azok, amelyek bekerültek a Szentírásból Jézus cselekedeteiből. Sokszor megjegyezte a Szentírás, és még gyógyított betegeket, bátorított embereket, és csak így megjegyzi, és csak bizonyos történetek kerültek be a Szentírásból, És ez csak három évnek a története, amit az Úr Jézus itt ezen a földön cselekedett. De akkor ki az, aki elmondhatná Istennek minden csodáját? Minden csodatettét, minden cselekedetét ki beszélhetné el? Hát nincs senki, aki ezt megtehetné. Nem vagyunk erre képesek. Szoktuk említeni, hogy még azt se tudjuk sokszor elmondani, hogy Isten mit tett a mi életünkben. Ha csak annyi feladatunk lenne, hogy hát akkor üljünk le, gondoljuk át eddigi életünket, és soroljuk fel azokat a dolgokat, amiket mondhatjuk csodaként éltünk át az életünk folyamán, és az lehet rövid vagy hosszabb élet. Hát én azt gondolom, hogy mindannyian törnénk a fejünket, és lehet, hogy sok mindent leírnánk, de azt éreznénk ebben a felsorolásban, hogy ó, hát pedig még mennyi mindent mondhatnánk el, de nem jut eszünkbe. Elfelejtjük ezeket a dolgokat, bár mostanában azt tapasztalom nem magamnál, hanem idősebb testvéreinknél, hogy úgy emlékeznek azokra a régi dolgokra, amik történtek, és tényleg néha irigylésre méltó az az emlékezés, amit idős korban az emberek sokan újra és újra el tudnak mondani, és én meg csak szomorkodok, vagy inkább mondhatom azt, hogy nem, hát szomorkodok is, de valahogy restellem magam, hogy én még azt is elfelejtem, hogy tegnap mi történt, mert annyi mindenre kell gondolni az embernek. Tehát, hogy ki tudná elmondani azokat a dolgokat és azokat a cselekedeteket? De a Szentírás nem csak arról beszél, hogy ki tudja elmondani, hanem hogyan tudunk bizonságot tenni arról, azokról a dolgokról, amiket Isten a mi életünkben cselekedett. A tanítványok is ott a Jeruzsálembe vezető úton nem tettek mindenről bizonyságot. Pedig mennyi minden ott lehetett a szívükben, amikor pálmaágakat szakítottak, amikor levették a felső ruhájukat, és amikor felkiáltottak, hogy áldott, aki ő az Úrnak nevében, mennyi minden dolog lehetett a szívükben, mennyi minden eszükbe juthatott, nem lehet mást tenni, csak az, hogy dicsérjük az Urat, hogy mi is kimondjuk azt, hogy milyen jó az ő jelenlétében élni, és milyen csodá az, hogy az Úr annyi minden jóval megáldotta a mi életünket. Igen, nagy dolog ez. És szeretnék még egy nagyon rövid gondolatra visszakanyarodni az ima óránkra, akik ott voltak, hallhatták, de akik nem, azoknak nagyon röviden szeretnék csak néhány gondolatot ezzel kapcsolatban elmondani, mert ott is ez volt a témánk, hogy hogyan lehetséges ez. Hogyan tud az ember bizonyságot tenni, elmondani az Isten csodálatos dolgait, és én akkor az imaórán a Máté evangélium a végéről azt az igét olvastam föl, amikor az Úr Jézus elküldi a tanítványokat, és azt mondja, nekem adatot minden hatalom, menjen a földön, és elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megértsék mindazt, amit én parancsoltam nektek, és én íme ti veletek vagyok a világ végezetéig. Ezt a verset olvastam föl, és arról beszéltem, hogy hogyan tesz bennünket Isten alkalmassá arra, hogy mi őt és őróla tudjunk bizonyságot tenni. Az egyik dolog, most tényleg csak felsorolom, ami segít nekünk ahhoz, vagy abban, hogy ezt meg tudjuk tenni, úgy, mint egykor a tanítványok, hogy az a bizonyosságban vagyunk, hogy az Úré minden hatalom menjen és a földön. Ő küldött el bennünket. Fontos tudnunk azt, hogy az ő hatalma az, ami mögöttünk áll. Ez az egyik dolog. A másik dolog, amit az Úr Jézus elmondott, az az, hogy vigyétek közelebb az emberekhez a keresztet, megkeresztelvén őket. Ez nem csak azt jelenti, hogy a keresztség sakramentumában részesítünk embereket, hanem az, hogy közel vinni hozzájuk a kereszt üzenetét. De ez csak akkor lehetséges, ha mi is eljutottunk már a kereszt üzenetéhez. Csak az az ember tud bizonságot tenni a megváltás csodájáról, aki maga is átélte. A harmadik dolog, amit az Úr Jézus elénk állít ebben a részben, az az, hogy az Úrnak való szolgálat, vagy az őróla való bizonyságtétel nem állott meg, hogy egy alkalommal hozsannázunk, hogy valamit átélünk az Isten jelenlétében, hanem azt mondja, megtanítván azt nekik. Vagyis, hogy nekünk is hasonlóképpen kell cselekednünk. Az Istennel való közösségünk nem abból áll, hogy mindig hozsannázunk, hanem abból áll, hogy engedelmeskedünk az ő szavának. Hogy megértjük az ő üzenetét, megtanuljuk az ő parancsolatait, és aszerint élünk. És az utolsó gondolat, ami még ezzel kapcsolatban bátorításként elénk állít az Úr, hogy én pedig veletek vagyok. Nem kell egyedül járni ezt az utat, mert én veletek vagyok. Minden napon a világ végezetéig. Ez a bizonyosság lehet bennünk. És így tehetjük azt, amit a tanítványok, és amit a mai Zsoltárunk, a felolvasott alapigénk elénk állít, hogy így tudunk szolgálni az Úrnak teljes örvendezéssel, és így tudunk elé menni vigadozással. Tehát ezt állítja elénk az Úr, hogy ezek a tanítványok, akik odaálltak, akik dicsőítették az Urat, azok úgy tudják és úgy tudták ezt tenni, hogy mindezt megértették. Vagy talán, ha nem is volt olyan mélyen bennük, de ez az isteni szándék vezette őket, Isten így vezette őket, hogy megértették ezt, hogy mit is akarnak ők. Így akarnak szolgálni Istennek. És engem a mai Isten tiszteleten, a virágvasárnapon ez a gondolat foglalkoztat, hogy hogyan lehet szolgálni örvendezéssel az Úrnak. És tulajdonképpen mit is jelent az, hogy én örvendezéssel szolgálok az Úrnak. Mert én azt gondolom, hogy a virágvasárnapi történet erről szól. Hogyan szolgálunk, hogyan dicsőítjük, hogyan megyünk elébe az Úrnak, és hogyan teszünk bizonyságot az ő szeretetéről. Hisz a tanítványok ezt tették. Az első, és ez a legfontosabb gondolat, hogy szolgálni kell az Úrnak. Igen, nagyon nagy kérdés az, és én azt hiszem, hogy mindenkinek el kell gondolkodni azon, hogy mit is jelent keresztény embernek lenni. Vagy mit jelent hívő embernek lenni. Mert erről annyit beszélünk. Sokan beszélnek a kereszténységről, vagy kereszténységről, ugye leginkább a protestáns körökben, hogy de mit is jelent az, hogy valaki keresztény ember? Hát sokféle gondolat van erről. Sokféleképpen gondolkodnak az emberek magáról, a kereszténységről, vagy arról, hogy ők keresztények. Valaki azt gondolja, hogy hát azt jelent kereszténynek lenni, hogy én elhiszem, hogy Jézus a legtökéletesebb ember, aki, vagy legtökéletesebben mutatja meg az Istennek a szeretetét ebben a világban. És ez igaz. A legtökéletesebben jelenítette meg az Istent ebben a világban az Úr Jézus. Valaki azt mondja, hogy, és tovább megy ezen, és azt mondja, hogy hát maga Jézus a Krisztus, az élő Istennek fia. Ezt jelenti a kereszténység, hogy én elhiszem, hogy ő azért jött ebbe a világba, mert Isten olyan világosan meg akarta mutatni az ő akaratát. Mások azt gondolják, hogy azt jelenti kereszténynek lenni, hogy elhiszem megfogalmazott, a megfogalmazott apostoli hitvallásnak minden egyes tézisét, minden egyes gondolatát. Ugye, amit olvasunk, vagy amit időnként elmondunk egy-egy alkalomkor, mi leginkább temetésen szoktuk elmondani, vagy konfirmációként az apostoli hitvallást, és nem is vagyok benne biztos, hogy ezt mindenki el tudná mondani ma, hogy mit is jelent ez, de sokan el tudják mondani, és világosan ki is fejezik azt, hogy ebben van minden, ami a keresztény hitnek az alapja, és ha én ezt komolyan veszem, akkor én keresztény vagyok. Vagy azt jelenti a kereszténynek lenni, hogy ott vagyok az alkalmakon, elmegyek az ünnepi istentiszteletekre, részt veszek akár bibliaórákon, imaórákon, vagy részt veszek a gyülekezeti alkalmakon, együtt örülök karácsonykor az Úr Jézus születésének, együtt szomorkodok a tanítványokkal, akkor, amikor őt megfeszítik, azok az indulatok vannak bennem. Hát mit jelent keresztény embernek lenni? Hát mint ezeket. Hogy ezek ott vannak az én életemben, ezeket talán hiszem. És valóban ez mind hozzátartozik a keresztény hithez, a keresztény élethez. Azáltal vagyunk keresztények, hogy hiszünk Isten fiában, hiszünk a megváltásban, hiszünk Isten szeretetében, hiszünk mindabban, amit az apostoli hitvallásban eleink vagy elődeink összefoglaltak. De valóban csak ennyi a kereszténység. A zsoltáríró azt mondja, hogy ettől több. Az, hogy szolgálunk néki teljes szívvel. Szolgálunk neki örvendezéssel, és elé megyünk vígadozással. A hit az, hogy én szolgálatba adom az én életemet annak, akiben hiszek, aki mindent megtett értem ott a kereszten. Tehát a hitemben az a döntő, hogy életemből, önmagamból mennyit vagyok képes önként odaadni szeretetből az Úr Jézus számára. Ez a hitnek a mérője. Ezt jelenti, hogy én hiszek. Mennyit vagyok képes odaadni életemből, mennyit vagyok képes az Úr Jézus uralma alá rendelni abból, amit én Istentől kaptam. Emlékezzünk csak a gazdag ifjúra, akiről tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy hitt. Olyan nagy örvendezéssel ment, és olyan nagy áhítattal ment az Úr Jézus felé. Olyan szeretetre méltó volt ennek a fiatal embernek az egész jelenléte, az ő egész lénye. Az ige azt mondja, hogy még az Úr Jézus is megkedvelte őt. De volt neki egy hiányossága. Volt valami, ami aztán elválasztotta őt a megváltótól. És ez pedig az, hogy semmit nem tudott az Úr akarata alá rendelni, semmit nem tudott odaadni neki az életéből. Igen, mert azt jelenti, hogy mennyire hiszek én is, mennyire ragaszkodom én az Úrhoz, hogy mennyit tudok odaadni önmagamból neki. Hát mit jelent a szolgálat? A virágvasárnapi történetből talán rádöbbenünk erre is. Mert ott áll előttünk egy tömeg, vagy mondhatjuk, ott áll előttünk egy tanítványi kör, akiről elmondhatjuk azt, hogy hát ők azok, akik szolgálnak, akik zsoltárokat énekelnek, akik látják azt, hogy ki is a megváltó. Hát mit jelent szolgálni az Úrnak? Talán azt gondoljuk, hogy ezt örvendezni, dicsérni az Urat, ez egy olyan szép dolog. De én hadd állítsam emellé a tömeg mellé, vagy hadd állítsam ezzel a tömeggel szembe egy valakit, aki szintén szerepel ebben a történetben, de hát még sincs olyan nagy jelenléte, és nem nagyon foglalkozunk vele, pedig nagyon központi szerepet foglal el ebben a rövid kis történetben. És én mindig elgondolkoztam ezen, és többször járt már a fejemben ez a gondolat, hogy hát ki is az, aki leginkább szolgált az Úrnak virágvasárnapon. Aki ugyan nem volt ott a hozsannázók között, de mégis a Szentírás megemlíti őt. És ez a valaki, ez az az ember, aki az ő szamarát odaadta az Úr Jézus szolgálatára. Azt gondolja az ember, mert ahogy olvassuk a történetet, tulajdonképpen olyan könnyedén átugrunk. Az Úr Jézus elmondja azt, hogy menjetek be a következő városba, majd ott találtok egy szamarat a vemével, hozzátok el, ha valaki kérdezi, hogy miért, akkor mondjátok neki azt, hogy mert az Úrnak van szüksége rá. És a történet ugye folyamában megy tovább, és mi már nem tudunk másra gondolni, csak arra, hogy akkor jönnek a tanítványok, leveszik felső ruhájukat, felültetik az Urat a szamára, és már indulnak Jeruzsálem felé hozsannázva. Hát mi az igazi szolgálat? Hát az, amikor a tanítványok olyan nagy örömmel hirdetik azt, amit itt a zsoltárokban hallunk, hogy szolgáljatok neki örömmel, örvendezéssel, vígassággal. Hát mindenki tud arról, erről a bizonságtételről, hogy ki is az, aki itt van a szamárháton. De én mégis arra gondoltam, hogy az mi szolgáló életünk, az sokkal kevésbé ilyen virágvasárnapi hangulatban szokott eltelni. Vannak alkalmak, amikor tényleg vígadozunk, örülünk, elmondjuk azt, amit átélünk, de ez a hétköznapokban nem így van. A hétköznapunk nem ilyen virágvasárnapi történet, hanem mondjuk be őszintén, hogy bocsánat a kifejezésért, sokkal unalmasabb. Sokkal egyszerűbb. Teszi az ember minden nap az ő maga kis dolgát. De mi, ha szolgálni akarunk az Úrnak, akkor valahogy ezeket látjuk örvendezéssel, vígadozással. És itt pedig elénk állít az Úr egy embert, aki az Úr egyetlen üzenetére, még arról sem beszélünk itt, hogy Jézus ment el, és kérte el a szamarat a gazdájától, elküldte a tanítványokat, és semmi más nem üzent neki, csak az Úrnak van szüksége rá. És ez az ember önként odaadta. Odaadta az ő szamarát. És felvetődik bennem az a gondolat, hogy na vajon ki is, aki igazán hisz az Úrban? Ki is az, aki igazán bízik az Isten hűségében? Azok az emberek, akik olyan látványosan hozsannáznak. Én nem akarom az ő lelküknek, az ő szívüknek az indulatait megítélni. Mert én biztos vagyok benne, hogy Péterék, azok teljes odaszánással, a többi tanítvány is teljes szívből dicsérte akkor az Urat, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudjuk. De ez egy látványos dolog. Ebben mindig szerette mindenki részt venni. De a látványos dolgok azok hamar elmúlnak, mint ahogy a virágvasárnap is csak egy volt. És emlékezzünk csak éppen Péterrel kapcsolatban mondja az Úr azt, vagy olvassuk a Szentírásban, hogy milyen nagy ígéretet tesz, hogy Uram, ha bárki elárul téged, majd én melletted leszek. Ugye ezek a látványos ígéretek, ezek a látványos dolgok, amit mi szeretünk mutatni azzal, hogy mi az Úrhoz tartozunk, vagy mi szolgálunk neki, ezek olyan fontosak. És látjuk azt, hogy azok, akik egykor ott voltak az Úr mellett virágvasárnapon, azok mind szétfutottak akkor, amikor nem a virágvasárnapon kellett az Úr mellett állni, hanem amikor ott volt a kereszten. Hát ki az, aki engedelmeskedik, aki szolgál? Mind a kettő, de talán én mégis úgy érzem, hogy az szolgál igazán, aki lehet, hogy csendben, lehet, hogy nem olyan látványosan, de aki kitartóan engedelmeskedik az Úr szavának. Mert ezt jelenti az Úrban hinni, hogy csendben engedelmeskedünk és szolgálunk. És ezt is lehet örvendezéssel tenni. A háttérbe maradva, nem pálmaágakkal a kezünkbe, hogy mindenki lássa, csak úgy, hogy odaadjuk az Úrnak azt, amit kér tőlünk. Mert mi nem így gondoljuk ezt. Sőt, sokszor talán úgy gondoljuk, hogy ez nem is szolgálat. Ez olyan kicsi, olyan erőtelen. Mi ez ahhoz, amit a tanítványok tettek, akik teljes szívvel kiáltottak, örvendeztek, ezt mindenki láthatta, de ki látta azt, amit ez az ismeretlen ember tett? Ki foglalkozott ezzel tulajdonképpen? Azt látják, hogy a felső ruhájukat leveszi. De mondom, hogy a történetből is, ahogy olvassuk, azt látjuk, hogy azzal nem törődik senki, hogy van valaki, aki egyetlen egy üzenetre mégis odaadja az ő szamarát. Csak egy mondat, mert az Úrnak szüksége van rá. A szolgálat az, amikor az Isten szavára odaadom azt, amin van. Nemrég volt előttünk, talán itt is beszéltem arról, amikor a Szent Sátorral kapcsolatban olvassuk az igében azt, amikor építették vagy készítették a Szent Sátorat, hogy azt mondja az ige, hogy mester munkával végezték. Mindenki a legjobbat adta oda a Szent Sátor építéséhez. Tehát, hogy kész volt odaadni, nem mindenki ugyanazt tette, de mindenki odaadta azt, ami a legfontosabb és a legértékesebb az ő számára. És azt jelenti örvendezéssel szolgálni, hogy úgy tekintek mindenre, ami az enyém, és úgy tekintek önmagamra is, és mindenemre, ami van, hogy arra az Úrnak szüksége van. Ez az igazi szolgálat. És kérdezzük meg magunktól, hogy így tekintünk mi mindenre, ami nekünk van, ami a házunkban van, ami bennünk van, hogy tulajdonképpen mindenem, ami van, arra az Úrnak szüksége van. Ez a nagy kérdés, mert mi mindig azt számolgatjuk, hogy mit is adhatunk mi az Úrnak. Mi az, amit adhatok? De soha nem úgy gondolunk ezekre a dolgokra, hogy mindenünket odaadjuk, valamit magunkból, valamit odaadni. Pedig higgyük el, testvérek, hogy az Úrnak nincsen szüksége semminkre. Semmire nincsen szüksége, ami nekünk van. Semmire. Egyrészt olyan jó lenne látni, hogy azt tőle kaptuk. Miért lenne neki arra szüksége? Mi pedig úgy gondolunk mindenre, amit odaadunk az Úrnak, hogy hát mi szívességet teszünk az Úrnak. Akár még az is, és itt a szolgálattal kapcsolatban újra és újra meg kell említenem, és én magamnak is mondom ezeket a dolgokat, hogy lássuk azt, hogy nekünk az is sokszor odaszállásnak tűnik, amikor elmegyünk egy istentiszteletre, egy imaórára, amikor részt veszünk egy alkalmon, és úgy gondoljuk, hogy ezzel is szolgálok az Úrnak. De testvérek, értsük meg, hogy Istennek erre nincs szüksége. Azt gondoljuk, hogy ezzel teszünk neki szívességet. Akkor, amikor gyülekezetbe megyek el, amikor imaórán veszek részt, arra nem Istennek van szüksége, hanem nekem. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy ez is egy odaszállás. Persze, valamilyen szinten igen. De úgy gondoljuk, hogy kiszúrhatjuk ennyivel, bocsánat, az Úrnak a szemét, hogy odaadunk valamit, megmutatjuk magunkat. Az Úrnak a szamarunkra van szüksége. Mondhatjuk azt, hogy mindenre, ami a miénk. És amikor odaadjuk a szamarunkat, amikor odaadunk valamit az Úrnak, ezzel azt szeretnénk kifejezni, hogy igenis szeretnénk odaszánni az életünket. És amikor az Úr elkéri a szamarunkat, tulajdonképpen azt akarja kifejezni, hogy ő megtisztel bennünket azzal, hogy társnak fogad. Olyan jó lenne ezeket a dolgokat magunkban egy kicsit rendre vagy a helyére tenni. Nincs neki szükségünk arra, hogy mi valamit is odaadjunk. De mégis kéri. Azért, hogy érezzük azt. Érezzük azt, hogy ő társnak fogad. Emlékezzünk csak arra, amikor Isten megteremtette ezt a világot, és megteremtette az embert, és számomra mindig olyan komikus az a része a Szentírásnak, amikor nem maga a Szentírás komikus, hanem az a dolog, ami ott történt, amikor oda hívja maga mellé az embert Isten, és eljönnek az állatok, és azt mondja, hogy adjál neki nevet. Ugye? Azt látjuk, hogy nem az ember teremtette az állatokat, de mégis Isten bevonja valamilyen módon az embert a teremtés művébe. Neked csak ennyi a feladatod, hogy adjál neki nevet. De hogy ez a szeretet. Mindig eszembe jut Tibor bácsinak egy története, amikor elmondta, hogy az akkori egy fiatal segédlelkész volt, és az akkori szuperintendens elhívta magával egy ilyen felekezet közi megbeszélésre, és mindig mosolyogok ezen a történeten, és ugye akkor az volt a szokás, hogy mindenki vitt valamit, amit föltettek az asztalra majd az ebédnél, több ilyen kisegyház vett részt, és hát Tibor bácsi elmondta, hogy ők is vittek dinnyét, meg valamit még, és amikor leültek az asztalhoz, akkor elkezdtek ott beszélgetni ugye az egyház vezetői is, hát Tibor bácsi is ott ült, és hát úgy érezte, hogy neki is bele kell szólni, mert hát, hogy ha már ott ül az asztalnál, akkor ő is beleszól, és hát ő is elkezdett ott beszélni, hogy a egyházi vezetőkkel, és valaki odafordult a szuperintendenshez, és megkérdezte, hogy ki ez a fiatal ember. És akkor a szuperintendens odasúgta, ő hozta a dinnyét. És akkor Tibor bácsi mondta, ezt nekünk is azért mondta el, hogy tanuljunk, hogy hát rá kellett jönnie, hogy ő nem azért van most itt. Tehát, hogy alázatra tanítja az embert, hogy ő hozta a dinnyét. Hát sokszor nem mi vagyunk középpontban, testvérek, mi csak a dinnyét hozzuk, de hogy ezek fontos dolgok, amikor valamit odaadhatunk az Úrnak. Hát ugyanezt történt a teremtés művében is, hogy az Úr odahívta az első embert, és azt mondta, hát akkor gyere, adjál te neki neved, de ebben egy nagyon nagy szeretet van. Tehát Isten bevon abba a munkába, amit nélkülünk is el tudna végezni, de velünk akarja. Valami hasonló ez, mint amikor az apa valamit barkácsol, és jön hozzá a kisfia, és ő is bele akar nyúlni, és ott, bocsánat, lábatlankodik, és az apa mégis olyan nagy türelemmel engedi, hogy hát, hadd csinálja, igaz, már rég kész lennék, ha ő nem lenne itt, meg már megint elrontotta, nem baj, megcsinálom még egyszer, de mégis ott van, és együtt csinálják, és a gyerek aztán megy az anyukáért, megcsináltuk apával. Hát lehet, hogyha nem lett volna ott, akkor hamarabb kész van, és lehet, hogy még jobban is sikerült volna, de hogy mégis Isten így akar bevonni az ő tökéletes művének az elvégzéséhez. De ez oda kell adni a mi szamarunkat. És ez a történetnek a nagyon fontos része, hogy valamit Isten elkér tőlünk. Megérteni, hogy nem adunk mi ezzel semmit az Úrnak, de mégis benne lehetünk az ő tökéletes munkájában. Teljes szívvel odaszánhatjuk, és meg akar bennünket tanítani erre a tökéletes munkára. Igen, testvérek, mit jelent szolgálni örvendezéssel? Nem csak azt, amit mi gondolunk, hogy mi leszünk azok, akik majd mindig ott leszünk elő, mi fogjuk majd a pálmaágakat vinni, mi leszünk azok, akik letesszük a mi felső ruhánkat, mert ez olyan látványos. Az Úr azt várja tőlünk, hogy amink van, mondhatjuk, a szamarunkat adjuk oda. Mert ki volt itt a fontos? A pálmaág? A tanítvány? Az a sok boldog és örömteli ember, aki mondja, hogy áldott legyen, aki ő az Úrnak nevében? Nem. A középpontban maga a megváltó volt. És az a szamár, mert róla szól a ószövetségi ígéret is, az a szamár, akinek a hátán alázatosan bement. Hát akkor ki adott a legtöbbet? Az az ember, aki odaszánta az ő szamarát. Aki abban a pillanatban, amikor az Úr kimondja, hogy mert neki szüksége van rá, odaadta. Testvérek, mit adunk mi néki? Reggel az imórán említettem azt az éneket, hogy ó, mit adhatunk mi néki, aki annyit tett velünk. És így folytatódik, hogy átaladjuk azt a régi bűnnel terhelt életünk. Persze ez is fontos dolog, hogy átadjuk, de mindig elmondom, itt is sokszor elmondtam már, hogy Isten nem csak a bűnnel terhelt régi életünket várja, hanem a mi szamarunkat is, amivel szolgálunk, amit teljes szívvel odaadunk neki, és amit Isten fel tud használni az ő ügye érdekében. Szolgáljunk csendesen, szolgáljunk minden nap kitartóan az Úrnak örvendezéssel, ahogy tette ezt az ismeretlen ember is, akit a Szentírás elénk állít, és Isten meg fogja áltani az életünket. Hát ebben segítsen meg bennünket az Úr. Vigyük a szamarat, vigyük a dinnyét, vigyük ezeket a dolgokat, amelyek nem nagy dolgok, de amiket ha viszünk, az Isten meg fogja áltani, és meg fogja áltani az életünket is. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.